töltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat, a Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba, közölték a szervezők Budapesten sajtótájékoztatón. A csíksomlyói búcsúba induló Boldogasszony zarándokvonat június 5-e és 8-a között közlekedik. A Krakkó célpontú Fekete Madonna zarándokvonattal június 23-a és 26-a között utazhatnak az érdeklődők. A Bodajk célpontú Nagyboldogasszony zarándokvonat pedig augusztus 15-én indul. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az eseményen kiemelte. A zarándokvonatok lelki erőműként működnek. Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök arról beszélt, hogy a zarándokút nem turista kirándulás, mert a résztvevők nem a helyeket járják be, hanem saját magukat. Ilyenkor az ember átgondolja életét, megnézi, milyen a kapcsolata Istennel és az embertársaival, fogalmazott. Országosan 268 oktatási intézmény érintett a csütörtök reggeli bombafenyegetésben. Ebből 245 budapesti, 23 pedig vidéki iskola. Jelentette ki a 11 óra 30-as adatok alapján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára rendkívüli sajtótájékoztatóján Budapesten. Rétvári Bence elmondta, minden budapesti tankerületben, illetve az ország összes tankerületeinek több mint harmadába érkezett ilyen fenyegetés. Megjegyezte, az utóbbi időben a Nyugat-Európában végrehajtott merényletek miatt azonban minden bejelentést komolyan kell venni és ki kell vizsgálni. Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, minden magyar diák és tanár biztonságban érezheti magát, nincs ok pánikra. A Kárpát-medence a tehetségek földje, jelentette ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, a Váci Szakképzési Centrum, Boronkai György Műszaki Technikum és Gimnázium, Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjak átadásán. A fiatalok tehetségének kibontakoztatásához kellenek olyan kiváló tanárok, oktatók, akik a tehetséget a felszínre hozva teszik sikeresebbé a fiatalok életét, ezáltal a jövőjüket, hangsúlyozta az eseményen a miniszter. Ezért kell megbecsülnünk a pedagógusokat, ezért valósult meg az utóbbi években a szakmában egy történelmi mértékű 21,2%-os bérfejlesztés, amely az idén folytatódik, mondta. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében 2025. január 20-ától Katona Bencét nevezte ki a tárca magyar-amerikai befektetési és üzleti kapcsolatokért felelős miniszteri biztosává. Tájékoztatta a távirati irodát a tárca. A közleményben emlékeztettek, az Amerikai Egyesült Államok Magyarország egyik legfontosabb kereskedelmi partnere. A kormány célja, hogy Donald Trump hivatalba lépésével új aranykor köszöntsön be a magyar-amerikai együttműködésben. A kormány arra törekszik, hogy a két ország között enyhüljenek a vízumszabályok, helyreálljon a kettős adóztatásról szóló megállapodás, és újból közvetlen járatokkal lehessen utazni Budapest és a legfontosabb amerikai városok, például New York és Washington között, emelték ki. 200 milliárd forintnyi forrásból épülhet meg az évtized végéig egy 40 kilométer hosszúságú, négysávos gyorsforgalmi autóút vagy autópálya Szombathely és Körmend, valamint Szombathely és Kőszeg között, közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki Szombathely ellenzéki polgármesterével, Nemény Andrással közösen tartott sajtótájékoztatót a Városházán. Lázár János elmondta, a kivitelezési tervek, amelyek 5 milliárd forintba kerülnek, idén december végéig elkészülnek. Az engedélyezési terv és a környezetvédelmi engedélyek pedig már eddig is rendelkezésre álltak. Az építéshez szükséges területek megszerzésére az idén 500 millió forint, jövőre pedig 1,5 milliárd forint állami forrást biztosítanak. Az igazi feladat az autópálya építés 200 milliárd forintos költségének előteremtése lesz, de van ötletünk, és a kormány elkötelezett az építés mellett, mondta. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult, helyenként ködös idő várható, majd északnyugat felől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet. A délnyugati, déli, illetve keleti tájakon eső, záporeső előfordulhat, de hajnalra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északnyugati szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 11 fok között valószínű. Északkeleten lesz a hidegebb. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa felhívásai a szerdai audiencián. A szívem Los Angeles-szel van. Ferenc pápa köszöntése az imavilágháló új vezetőségének. Haladjatok a szív útján. A Szent Atya beszéde a Hilton alapítványhoz. Az egyháznak szüksége van a szerzetes nőkre a szegények szolgálatához. Lukács. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi harmadik vasárnapra.
A pápa felhívásai a szerdai audiencián, a szívem Los Angeles-szel van. Ferenc pápa hangsúlyozta az általános kihallgatáson a katekézisét követően, hogy a szíve a kaliforniai Los Angeles szenvedő népével van. Azért imádkozik, hogy Amerika védőszentje, a guadalupei szűzanya járjon közben a város minden lakosáért.
E voglio che sappiate che il mio cuore è con il popolo de Los Angeles.
A szívem a Los Angeles-i emberekkel van, mondta Ferenc pápa a legutóbbi felhívásában, hogy imádkozzanak azokért, akik pusztító erdőtüzek miatt szenvednek Kalifornia államban. A pápa a szerdai általános audienciájának végén intézett felhívásai során kiemelte, hogy ott milyen sokat szenvedtek a tüzektől, amelyek egész környékeket és közösségeket pusztítottak el, és még nem ért véget. A guadalupei szűzanya járjon közben minden lakosért, hogy a remény tanúi lehessenek a sokszínűség és kreativitás ereje által, amelyről világszerte ismertek, imádkozott Ferenc pápa. Tegnap felhívtam a gázai plébániát, mint ahogy minden nap teszem. Boldogok voltak, odabent 600 ember van a plébánián és az iskolában. Azt mondták nekem, ma lencsét ettünk csirkével, amihez nem voltunk hozzászokva ezekben az időkben. Csak egy kis zöldség, valami kis étel. Boldogok voltak, mondta az általános kihallgatáson a pápa. Megosztotta a jelenlévőkkel, hogy a telefonhívását a gázai Szent Család plébánia híveihez intézte, akiket az argentin származású Gabriel Romanelli atya és káplánja, az egyiptomi születésű Yusuf Assad atya vezet. A Szentatya, aki gyakran beszélt Romanelli atyával, a csaknem 15 hónapig tartó mészárlások, erőszak, félelem és éhínség során köszönetét fejezte ki amiatt, hogy a plébánia tagok a vasárnap életbe lépett tűzszüneti megállapodással visszatértek a normális állapothoz. A tűzszünet első óráiban Romanelli atya, a gázai Szent Család templom lelkipásztora elmondta, hogy az élet fokozatosan visszatér a normális kerékvágásba. Ezt egy lépésnek nevezte a béke felé, és hangsúlyozta a pápa közelségét hozzájuk. A konfliktus egész időszaka folyamán, este 7 óra körül, a Szentatya mindig felhívta a plébániát, hogy imádkozzanak. Áldását adta rájuk, és minden egyes személy felől érdeklődött a gázai plébánián. Ferenc pápa szerdai felhívásai között ismét arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak Gázáért, Ukrajnáért, a Közel-Keletért és Myanmarért. Imádkozzunk Gázáért, a békéért ott és a világ számos részén. Megismételte, hogy a háború mindig vereség, és imára szólított fel a békéért. Megjegyezte, hogy a háborúból csak a fegyvergyártók húznak hasznot. Ukrajnáról szólva Ferenc pápa külön kiemelte az idősek sorsát. Emlékezzetek meg imáitokban az ukrajnai idősekről, akik átélik a háború tragédiáját.
Ferenc pápa az Imavilágháló új vezetőségének. Haladjatok a szív útján! Decemberben választották meg a pápa Imavilághálója új vezetőségét, akiket csütörtökön audiencián fogadott a Szentatya. Megköszönte Páter Fornos apostoli buzgalmát, és arra bátorította utódát, Páter Cristóbal Fonest és társait, hogy őrizzék meg az alapítvány lelkiségét, mely a szív útján halad Krisztus nyomában. A 49 éves chilei jezsuita Páter Cristóbal Fonest Claro vette át az ima apostolság vezetőségét, őt két nemzetközi igazgató helyettes segíti a munkában. Bettina Raed, 55 éves argentin világi hívő, aki Argentinában és Uruguayban vezette eddig a hálózatot, valamint Páter Miguel Pedro Melo, 48 éves portugál jezsuita, aki az országos hivatal munkatársa volt. A Szent Atya hálás köszönetet mondott Fornos atya eddigi szolgálatáért, majd örömmel állapította meg, hogy az alapítvány szívesen fogadta Dilexit Nos kezdetű enciklikáját, Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéről. Fontos táplálékot nyerhetnek belőle imaapostolságuk lelkiségéhez, melyet a szív útjának neveznek. Ezt két értelemben lehet olvasni.
El camino di Gesù del sacro cuore sacro.
Jézus és az ő szent szívének az útja, mely a megtestesülésén, szenvedésén, halálán és feltámadásán átvezet, valamint a mi szívünk útja, melyet megsebzett a bűn, és hagyja magát meghódítani és átalakítani a szeretet által. Ezen az úton vezet minket édesanyánk, Mária, aki megelőz minket a hit és a remény zarándoklatában. Ő megtanít, hogy őrizzük meg szívünkben Jézus szavait és gesztusait. Ez pedig a Szentlélek műve, hiszen a szív útja Jézussal nem létezhet a Szentlélek éltető vize nélkül. A pápa ima világhálója fontos szolgálatot tesz majd a szent év idején, mert segíti az embereket és a közösségeket a lelkiség megélésében, ahol az imádság összekapcsolódik az együttérzéssel, a legutolsók iránti közelséggel és a szeretet szolgálattal.
A pápa Hilton alapítványnak, az egyháznak szüksége van a szerzetes nőkre a szegények szolgálatához. Ferenc pápa az Egyesült Államokbeli Konrád Hilton alapítvány igazgató tanácsához mondott beszédében, elismeréssel szólt, fáradhatatlan munkájukról a szegények javára és a szerzetes nők egyházi szerepvállalásának támogatásáért. Ferenc pápa szerdán elismerését fejezte ki a Hilton alapítványnak, a szegények és hátrányos helyzetűek szolgálatában végzett folyamatos munkájáért, valamint jelentős hozzájárulásáért a szerzetes nők szerepének megerősítéséhez, segítve az egyházat a patriarchális gondolkodásmód legyőzésében. A híres szállodatulajdonos Konrád Hilton által 1944-ben alapított alapítvány A hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott emberek életének javítására összpontosít világszerte támogatások, partnerségek és érdekképviselet révén. Az alapítvány olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a hajléktalanság, a függőség, az oktatás, a koragyermekkori fejlődés, a migráció és a globális egészségügy, és támogatást nyújt a természeti katasztrófák és más válságok által érintett közösségek számára. Támogatja továbbá a katolikus szerzetes nők szerepvállalását szerte a világon, oktatással és egyéb kezdeményezésekkel erősítve az apácák hatását. Ezek közé tartozik a Sisters Project Initiative, a nővérek projekt kezdeményezés, amelyet a vatikáni kommunikációs dikasztériummal együttműködésben valósítanak meg. A pápa a szerdai általános kihallgatás előtt köszöntötte az alapítvány kuratóriumát.
Sono lieto di incontrare voi che formate il consiglio di amministrazione della Fondazione Konrad Hilton.
Méltatta a szenvedélyes és együttérző elkötelezettségüket a leginkább rászorulók emberi méltóságának előmozdítása iránt egy olyan világban, ahol a szegénység és a kirekesztés folyamatosan nő. Munkásságukat az irgalmas szamaritánus példázatához hasonlította, emlékeztetve őket arra, hogy az egyetlen elfogadható ok, amiért lenézünk valakit, az az, amikor segítünk neki felállni. Arra buzdította őket, hogy ezt az elvet tartsák küldetésük középpontjában. A pápa arra is ösztönözte az alapítvány tagjait, hogy ne feledkezzenek meg az együttérzés, mint közös emberi élmény lényegéről. Az együttérzés, mondta, nem az, ha pénzérmét dobunk a másik kezébe anélkül, hogy a szemébe néznénk, hanem az, hogy közeledünk hozzá és együtt szenvedünk vele. A pápa beszédének jelentős részében az alapítványnak a szerzetes nők részére biztosított támogatására összpontosított, amelyet a fiatal nővérek képzésén és az idős apácák gondozásán keresztül valósítanak meg. Ezt Konrad Hilton nagyra értékelte, fontos ügynek tekintette. Emlékeztetett az alapítványnak a vatikáni hivatalokkal folytatott együttműködésére, amely révén növelni igyekeznek az apácák szakmai felkészültségét és tevékenységének fokozását. A pápa kiemelte, hogy az egyháznak sürgősen be kell ruháznia a szerzetes nők oktatásába és képzésébe létfontosságú küldetésük érdekében. Rámutatott arra, hogy a múltban az egyház sokkal kevesebb forrást fordított a nővérek képzésére, mint a papságéra, a nők és apácák másodosztályú állampolgárnak tekintett hibás felfogás alapján. Mégis sürgető az igény, hogy a nővérek folytassák az állandó képzést és a szakmai gyakorlatot, mivel a határokon, a perifériákon és a szegények körében végzett munkájuk képzést és hozzáértést igényel, jegyezte meg a pápa. Elismerését fejezte ki az alapítványnak, hogy segít az egyháznak kikerülni ebből a patriarchális és klerikális gondolkodásmódból.
Lukács. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi harmadik vasárnapra.
Sokan vállalkoztak a Jézussal kapcsolatos események megírására, mert sokakat érintett meg Jézus személye. Lukács evangélista felfigyelt a Jézus követők életére, ezért az apostolok tanításai alapján pontosan utána járt a dolgoknak, és így írja meg evangéliumát, amelyet ebben az évben olvasunk. Ha pontosítani akarunk, tudatosítanunk kell azt, hogy igazából csak egyetlen egy evangélium létezik. Jézus örömhíre Isten országáról. Az evangéliumok és apostoli levelek különféle szemszögből világítanak rá Jézus személyére. Pontosabb megértés miatt felidézhetjük annak a 6 vak férfinak az esetét, akik elindultak, hogy fölfedezzék, milyen az elefánt. Az első férfi az állat oldalát tapogatta, és azt mondta, hogy az elefánt olyan, mint a fal. A második az elefánt agyarát fogta meg, és azt mondta, olyan az, mint egy dárda. A harmadik az állat ormányát fogta meg, s azt mondta, olyan az, mint egy kígyó. A negyedik az elefánt lábát tapogatta, s azt mondta, olyan az, mint egy fa. Az ötödik a fülét érezte, s azt mondta, olyan az, mint egy legyező. A hatodik az elefánt farkát fogta meg, és azt mondta, olyan az, mint egy kötél. Elgondolhatjuk, micsoda nézeteltérés alakult ki közöttük, amikor az elefántról tárgyaltak. Kinek van igaza? Mindegyikük ragaszkodik ahhoz, hogy amit ő mond, az igaz, a másik pedig téved. De az igazság az, hogy valójában mindegyiknek igaza van, csak úgy, mint a többieknek. Mindegyiknek van egy tapasztalata az elefántról, de egyik sem ismerte a teljes igazságot, hogy milyen az teljes valójában. Sőt, amikor összerakjuk a hat különböző képet, még az sem elég, hogy megalkossuk a teljes képet az elefántról. Sokan vállalkoztak már Jézus életrajzírásra is, de az evangéliumok nem életrajzok, hanem tanúságtételek. Egy evangéliumról van tehát szó négy megközelítésben. A Szentlélek ihletésére, sugallatára írták meg az evangélisták más és más szemszögből. Ez megmagyarázza az eltéréseket is, mert mindenki belevitte saját stílusát is, megfigyelembe vette a címzetteket is. Ugyanakkor a részekből nagyon szép kép bontakozik ki Jézus személyéről és tanításáról. Jézus mindig a lélek erejével jár, kell és tanít. Rendszeresen visszavonul, töltekezik, aztán újraindul. Felfigyelnek rá, mert érzik személyéből, hogy élő kapcsolatban van az írásokkal, amelyeket a Szentlélek ihletett és sugalt. Olvassa az írásokat és felismeri, hogy ugyanaz a lélek szállt rá a Jordánban, és sugalta, te vagy az én szeretett gyermekem, mint amelyik a pusztába is vezérelte, hogy aztán visszatérhessen és elkezdhesse működését. Izaiás próféta szavai is szíven találják, amikor rádöbben életfeladatára is elmondja legrövidebb prédikációját. Ma beteljesedett az írás. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. És mindez ma teljesedett be. Isten országa elkezdődött, Jézus a teljes tanítást, a teljes örömhírt tárja elénk, de azt mi részletekben bontjuk ki saját jelenünkben le és átfordítva. Ha az ember erre figyel, akkor teljesebb életet kezd élni. Egyre tudatosabbá válik számára, hogy a keresztségben felkente a Szentlélek, és a bérmálás szentségében megerősítette őt. Van, akit arra kent fel a Szentlélek, hogy az örömhírt a szegényeknek elvigye. Egyszer egy beteghez járt a pap, olvasta az írásokat, és kiderült, hogy a beteg még nem evett aznap. Aztán megetette a szegényt. Embere volt a szegénynek azáltal, hogy szeretetét adta neki. Sokan azért szegények, és azok a szegények, akik nem kapnak szeretetet. Az ilyeneknek aztán tényleg örömhír, ha megjelenik egy ember, aki végre lerájuk. Megszabadítani a foglyokat azt jelenti, hogy segítek azoknak, akiket az élet nehézségei vagy megoldatlan kérdések nyomasztanak. Akik depresszióban, nyomásban szenvednek, és nem tudnak szabadulni. Egyszerűen csak odafigyelni rájuk, és imádkozni értük, ahogy a Mester is tette. Mindenki megélheti felkentségét azon a területen, ahol él. A gyárban, az úton, üzletben, egyszerű, s ezért nagyszerű odafigyeléssel. S mindezeket nem erőszakkal, ráolvasva másokra a bűneiket, mert jóvá szidni még senkit sem sikerült. Ezért nagy szeretettel legyünk türelmesek. Ha meg nincs, akkor el kell kezdeni gyakorolni, amíg a ma tart. A názáreti zsinagógában mondott beszédében Jézus nem a múltról, és nem is jövőről beszél, hanem a jelenről. Ma találkozhatok Istennel. Aki csak holnaptól akar megjavulni, az ma még rossz akar maradni. Aki csak holnaptól kezdve szeretne igazat mondani, az ma még hazudni fog. Aki csak holnaptól akarja szeretni embertársait, az ma gyűlöli őket. Aki csak holnaptól szeretne békét, az ma még háborút akar. Aki csak a holnapi naptól lesz becsületes, az ma még mindenkit becsap. Aki csak a következő naptól szeretne hinni, az ma még jól érzi magát a hitetlenségben. De vajon lesz-e holnap mindenki számára? Vajon meddig lehet halogatni a lelki megújulást? Vegyük komolyan az Úr szavait. Ma jött el számunkra a megfelelő idő. Minden nap elmondhatom, ez a nap az Isten napja. Ez az én napom. Ez a mi napunk. Az elengedés napja. Erről is szól a megkezdődött szent év. Nekünk is sokan tartoznak talán bocsánatkéréssel, de ne ezt róljuk fel, mert nekünk is van bőven, amiért Isten felé forduljunk. S ha nagyon őszintén nézünk magunkba, akkor a múltban találunk olyan bűnöket, amelyeket mi magunk követtünk el mások irányában. Szeressünk, amíg tart a ma. Holnap is ma lesz, tehát szeressünk holnap is. S ha tart a ma, akkor majd tovább.
Lukács. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi harmadik vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. október 26-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a beszélgetést a helyes istenkép kialakulásáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Talán ez a harmadik alkalom, hogy az istenképek és a hétköznapjainkkal kapcsolatos összefüggéseket vizsgáljuk a műsorban. Beszéltünk arról, hogy a külső hatások, családi örökségek milyen hatással vannak az Istenről alkotott képünkre. Beszéltünk arról, hogy hogyan és miként alakul és formálódik az istenkép az életünkben, és miért fontos az, hogy helyes legyen az istenképünk, és most ennek a sorozatnak itt a harmadik részében próbáljuk megfejteni azt, hogy a helyes istenkép hogyan befolyásolja a helyes emberképünket, hiszen ezt nyilván nem hagyhatjuk ki a sorozatból, mert amennyiben istenképekről beszélhetünk, annyiban emberképről, tehát az emberekről alkotott képről is beszélhetünk, és ezt a kérdést hoztam ma ide a műsorba, hogy keresztényként, hívő emberként, vallásos emberként, vagy egyáltalában csak emberként hogyan tekintünk egymásra, és az istenkép egy vallásos ember életében mennyire van kapcsolatban az emberekről alkotott képpel. És rögtön az elején szeretnék felolvasni ugyanúgy az Emmaus közösségnek az oldaláról, és néhány összefüggést innen is szeretnék hozni, és aztán utána beszélgetünk egy picit arról, hogy hogyan és milyen módon látjuk ezt a saját és a környezetünk életében. A következő képpen fogalmaz a rövidke kis írás, amit most már így a harmadik alkalommal is idézek. Jézus arra hívott, hogy vele legyünk. Egy magasabb rendű életet akar nekünk ajándékozni. Azt, hogy vele együtt éljünk a világban, az ő szemével szemléljük az életünket és mindennapi gondjainkat. Vele együtt alakítsuk ki kapcsolatainkat, emberekkel, barátokkal, rokonokkal és ismerősökkel. Ahhoz, hogy ennek a meghívásnak eleget tudjunk tenni, minden kegyelmi segítséget megad számunkra. Végső ajándékként pedig elküldte a Szent Lelket, hogy tanítson, vezessen, végasztaljon minket a különböző élethelyzetekben. Akkor tudunk előre haladni ezen az úton, ha minden nap megújítjuk döntésünket Jézus követésére. Jézus úgy nyilatkozott, hogy ő az ember barátja, ő minden jót és szépet át akar adni, ami benne van. De ezt csak olyan mértékben tudjuk befogadni, amilyen mértékben megnyílunk előtte, a hit és a szeretet által. A jézusi élet összefüggéseit figyelembe kell venni. Ha Jézus szeretete mellett döntöttünk, akkor döntenünk kell az ő parancsainak elfogadása mellett is. Ha elfogadjuk parancsait, ez azt jelenti, hogy a szívünk az Isten lakóhelye lesz. Az Isten parancsai nem emberellenes törvények, éppen ellenkezőleg. Az ember legszebb kibontakozásának ajánlatai az igaz élet felé. A megbocsátás, a szeretet, az alázat, a jóindulat és a kedvesség felé, ahogy erről a Galata levél 5. fejezetében olvashatunk. Picit hosszú volt ez az idézet, de most egy kicsit úgy részleteiben is megnézzük, mert nagyon igaz. Isten kép és ember kép. Hogyan befolyásolja egyik a másikat? Hogyan tud segíteni tulajdonképpen a hitünk, az emberi kapcsolataink kialakításában, vagy az addig meglévő kapcsolataink reformálásában? Hogyan terelheti a hitünk helyes mederbe az emberekkel való kapcsolat alakításunkat, az, hogy Jézus szemével kezdjük el látni az embereket, mert azért ez nem egy könnyű dolog, akárhogy is van ez, de azt mindannyian érezzük, hogy nem könnyű Jézus szemével látni az embereket. Mi az, ami ezt könnyűvé teheti? Mi az, ami ebben a segítségünkre lehet? Azt hiszem, hogy most itt a 21. században ezt nagyon-nagyon meg kell fontolnunk, bárki is hallgatja ezt a műsort, hogy hogyan látjuk az embereket.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan élet, hogy ha vele vagyok, akkor tehát azt jelenti, hogy minden nap keresem a vele való kapcsolatot, tehát az imádságban, és azt gondolom, ha ez megvan, akkor az életem folyamatosan átalakul, elkezdek tisztábban látni, elkezdek világosabban gondolkodni, és a kísértések is, amik érnek nyilvánvalóan, mert kell, sokkal inkább hely tudok állni mindezt az Isten kegyelméből, és akkor tudom tökéletesebben megélni a parancsokat, mert megtanulok jobban szeretni. És azokat a parancsokat, ugye, amiket Isten adott nekünk, ezeket be kell tartanunk ahhoz, hogy egészségesek legyünk, hogy egészségesek legyenek a kapcsolatok, és akkor lesznek teljesebbek. Tehát akkor tudunk kiteljesedni, ha benne teljesedünk ki, és ez csak is az imádság által megy, és a magasabb rendű élet az ez. Betartva a parancsait, szeretetben élni, magyarul Istenben élni.
Nagyon sokan ma emberi erőfeszítésekkel akarnak emberi kapcsolatokat megváltoztatni, tehát hogy ez itt abból, amit te mondtál, gyakorlatilag az válik így világossá, hogy igazából itt nem az emberi erőfeszítés van az első helyen, vagy nem az emberi erőlködés.
Nem, hanem szerintem az imádság van az első helyen, és ott az imádságban, ugye én úgy tudom, meg én így tapasztaltam, hogy a lényeg az, hogy Isten cselekszik, és én vagyok. Tehát, hogy engedem, hogy ő cselekedjen, és ha engedem, akkor gyógyulnak a sebeim, a világnézetem, de minden tisztul a szemem, tisztul a lelki szemem, a látásmódom, máshogy fogom látni az embereket az ő szemével.
Mondjuk lehet, hogy ez megér egy külön műsort, hogy mit is jelent tulajdonképpen az az imádság, ahol az Isten cselekszik, mert nagyon sokszor talán úgy imádkozunk, hogy nem is hagyjuk a jó Isten cselekedni, mert annyira túl akarjuk imádkozni, hogy nem is hagyjuk őt megszólalni és cselekedni, hogy milyen az igazi imádság, de hát erről lehet, hogy majd egy következő műsorban elmélkedünk, beszélgetünk egy kicsit. Most így a témánál maradva, tehát itt az első pont, amit most így Kriszta is megosztott, hogy igazából itt nem a többet ésszel, mint erővel, vagy többet erővel, mint ésszel, bárhogy értelmezzük, tehát nem ez az elsődleges elv, hanem az elsődleges elv az, hogy a bennem zajló háborúskodás, vagy a bennem zajló háborút az ima erejével tudjam békévé formálni, és akkor a környezetem felé is talán másképp nyilvánulok meg. Lássuk, hogy Timi hogy gondolkodik erről.
Hát én azt tapasztaltam, hogy tehát az első, ami nagyon fontos volt, az az, hogy elfogadni azt, hogy a Jóisten engem szeret. és ugye méltó vagyok az ő szeretetére is. Hogyha ezt az ember ezt imádsággal is, és hittel végig tudja gondolni, végig tudja imádkozni, akkor onnantól kezdve szerintem az, amit Krista mond, nagyon-nagyon jól tud működni. Tehát az emberi kapcsolatokban is óriási kegyelmeket ad a Jóisten, amit nyilván az ima segítségével észre fog venni az ember. És amit kérdeztél a kapcsolatok kialakításáról, pontosan nagyon jó iránymutatást ad ez szerintem erre is. Tehát főleg, amiről beszéltünk a múltkor is, ugye az emberek véleményére adjon valaki, ahelyett azt választja, hogy ugye a Jóisten törvényei szerint él, és annak megfelelően, akkor fogja kapni folyamatosan azokat a jeleket, ami, vagy ezt a útmutatást az örök életre törekszik, vagy törekedhet.
Van-e nektek olyan személyes tapasztalatotok a saját életetekben, ahol az imádság hatására változtak az emberi kapcsolatok? Van-e esetleg ilyen emléketek, tapasztalatotok, ahol azt tudjátok mondani, hogy itt konkrétan azt éreztem, hogy egy olyan helyzetben voltam, ahol tényleg az Isten oldotta meg az én ügyemet, és ez tényleg változott, és azóta is mondjuk tart ez a változás.
Igen, nekem volt. Most így konkrét esetet azért nem tudok mondani, ezek lelki gyógyulások voltak. De nekem nagyon fontos, hogy az, amit Timi mondott, az csak akkor valósulhat meg, hogyha az imádságban ugye Isten cselekszik, és gyógyulunk. Gyógyulunk a sebeinkbe, akkor tudjuk elhinni azt, hogy Isten valóban szeret minket, és meghalt értünk. Én azt gondolom. Tehát itt nagyon fontos, hogy a saját sérüléseinken túl legyünk. És ugye nekem is ez, hogy a szüleim válása, meg nyilván hát mindenkit érnek gyermekkorában olyan dolgok, amik esetleg megmaradnak, nyilván engem is nagyon sok ilyen dolog ért, és ebből nagyon régóta szerettem volna szabadulni, gyógyulni, és voltak olyan sérülések, amik egyik pillanatról a másikra gyógyultak be bennem, viszont voltak olyanok, amik hasonló szituációba kerüléskor derültek ki, hogy gyakorlatilag már nincs meg bennem. Hogy máshogy kezelek dolgokat, és nyilván ezáltal változtak az emberi kapcsolataim is.
Timi, neked esetleg volt-e ilyen tapasztalatod?
Nekem érdekes, hogy az emberekhez való viszonyom változik még mindig, tehát ezt nem mondom, hogy teljesen tökéletes, de én azért nagyon sokat imádkozom, hogy segítsen abban a Jóisten, hogy mindenkire úgy tudjak nézni, mint a testvéremre. Ne legyek előítéletes, ne lássam benne csak a rosszat, és nyilván ez főleg akkor éleződik ki, amikor valami miatt az én Isten kapcsolatom nincs rendben. Mert hogyha rendben van, akkor nincs tere annak, ami ettől elvonna.
Végül is így működik tulajdonképpen az Isten kapcsolatunk, hogy szeretni, szeretve lenni, és ez oda-vissza működik, és hogyha én szeretem az Istent, megtapasztalom az ő szeretetét, és az valahogy kiárad belőlem másokra is. Hogyha nyilván az Istennel való kapcsolatom nincs rendben, akkor van bennem egy ilyen hiányérzet, ugye, ahogy a Blaise Pascal is mondja, hogy ott van bennünk az Isten alakú űr, ami nincs kitöltve. És nagyon sok emberben ez okozza a feszültséget, hogy ott van benne a vágy, hogy megismerje a természet fölött itt a teremtőt, az Istent, de nem jó helyen keresi, nem találja meg, nem ismeri meg, és ez okoz egy olyan belső feszültséget, ami olykor haragossá teszi, és ez a belső feszültség ömlik ki aztán, ugye a világra és mindenkire, aki körülötte van. És nagyon sokan úgy idegesek, úgy feszültek, hogy tulajdonképpen nem is értik, hogy miért feszültek. Tehát én már nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki mondta, hogy annyira ideges, annyira feszült, de igazából nem tudja, hogy miért ideges, vagy miért feszült, de folyamatosan ideges, folyamatosan feszült, folyamatosan haragszik, folyamatos düh van benne. Tehát, hogy nagyon sok olyan ember van, aki nem békés, aki belül békétlen. Látjuk azt, hogy azért a belső békétlenség milyen zűrzavarokat okoz a környezetünkben, hogy gyakorlatilag, ahogy mondta valaki nem régen, semmi dolgokért simán egymás torkának ugranak az emberek, olyan szintű lett az eltávolodás a társadalomban, amilyen szintű az eltávolodás az Istentől. Egyre jobban közeledjünk az Istenhez, egyre inkább akarjuk őt megismerni, és akkor egymáshoz is közeledni fogunk, mert akkor nem ellenséget látok a másikban, hanem ahogy Timi mondta, akkor Jézus szemével testvért látok a másik emberben, és ez nem lesz probléma, hogy a másik nem olyan, mint én, hogy valamiben különbözik, hogy nem olyan a bőrszíne, nem az a származása, vagy a hovatartozása, mint nekem. Tehát, hogy ezek nem szabad, hogy ember és ember között ugye ellentéteket szüljenek. Tovább folytatva az idézetnek a második részében azt mondja egy kis írás, hogy ennek a meghívásnak eleget kell tennünk, ehhez pedig az Isten minden segítséget megad. Végső ajándéként a Szent Lelket küldte el, hogy vezessen minket a különböző élethelyzetekben, emberi kapcsolatainkban. Hogyan vezethet a Szent Lélek? Hogyan segíthet nekünk az emberi kapcsolatokban, az emberekkel való bánásmódban a Szent Lélek?
nekem ma is volt egy ilyen helyzetem, megmondom őszintén, hogy tarthatatlan helyzet alakult ki egy osztályban, a jó annyira nem, de problémásak egyre inkább a gyerekek, ezt mindannyian látjuk. Semmi komolyabb probléma nem volt, vagy gond nem volt, és én közbe kértem a Jóistent, hogy segítsen meg engem, küldje a Szent Lelket, hogy mit tudok mondani az adott helyzetben, mi az, amit mondhatok, mi az, amit nem. Például a gyerekeknél ez, hogy mi az, ami ameddig elmehetek, meg milyen olyan dolgot tudok mondani, ami esetleg ledöbbent, vagy megérinti a lelkét. A barátságban, hogyha van konfliktus helyzet, már pedig minden barátságban lehet, ha nem is konfliktus helyzet, vagy esetleg vitás helyzet, amiben nem értünk egyet, és de előrébb vinni a kapcsolatot, akkor tényleg azt szoktam kérni, vagy azt kérem, hogy vigye előre a Jóisten ezt a kapcsolatot azáltal, hogy elküldi a Szent Lelkét, hogy segít nekem, hogy ezt meg tudjuk beszélni, hogy mind a ketten nyitottak legyünk arra, hogy megbeszéljük, de egyébként én mindig azt szoktam, hiszen a korábbi tapasztalatokból kiindulva, hogy kérem, hogy ő rendezze ezt a kapcsolatot, tehát hogy én ne nekem kelljen, hogyha ő így látja, mert vannak olyan helyzetek, amit én nem tudok megoldani. Hogy mondjam, nem csak, hogy mint ember, hanem Isten segítségével sem, mert az én részem is benne van. Van, amikor tisztán az ő része szükséges ahhoz, hogy megoldódjanak helyzetek egy-egy kapcsolatban. És azt gondolom, hogyha sikerül átadnunk ezeket a dolgokat neki, tehát sikerül rábíznunk és kiszállnunk az adott időben, kilépnünk a megoldásból, ha nem gondoljuk azt, hogy csak mi tudjuk megoldani, hanem tényleg az Istent is bevonjuk a kapcsolatba, nem ketten vagyunk, mondjuk egy barátságban, nem már hárman, vagy akár az osztályba őt is behívom, nem csak én vagyok ott tanár, hanem ő is, mint az én tanítóm ott van, akkor már is könnyebben mennek, és már is alakulnak a kapcsolatok.
Nálam első körben a feladatmegoldás az, amiben én nagyon sokszor számíthatok a Szentlélek segítségére. Tehát, hogy ő irányítson, hogy segítsen nekem abban, hogy megoldhassuk ezt az adott dolgot, és rábízom. Egyébként nagyon érdekes, hogy amióta a Szentlélek szemináriumot elvégeztük, azóta nagyon-nagyon sokszor visszatérő momentum, szinte napi szinten, hogy a Szentlélek mindig ott van a napon. Tehát, hogy ő az, aki azért úgy intézi nyilván a Jóisten általán, hogy mindig megoldódnak a dolgok, és ami nem rajta múlik. Tehát ilyen nagyon-nagyon érdekes megtapasztalás egyébként.
Következő mondatunk így hangzik. Jézus úgy nyilatkozott önmagáról, hogy ő az ember barátja. Ő minden jót és szépet át akar adni, ami benne van, de ezt csak olyan mértékben tudjuk befogadni, amilyen mértékben megnyílunk előtte a hit és a szeretet által. Ez megint egy komoly mondat, mert ugye itt megint értelmezhetjük ezt nyugodtan, ugye itt a János evangéliumának a 15. fejezetéből idéz az írás, ugye, hogy az ember barátja. Ha én azt mondom magamról, mint hívő ember, hogy az én barátom Jézus, akkor kiről van jogom azt mondani, hogy ő nem az én barátom? Tehát ez egy ilyen érdekes kérdésfelvetés, hogy ha én Jézus barátja vagyok, és én az ő barátjának tudom magam, ez egy megtiszteltetés, tehát hogy Jézus az ő barátai közé fogad bennünket, akkor én hogyan tagadhatom meg az én barátságomat egy másik embertől? Tehát ez egy ilyen érdekes kérdés, nem? Vagy hogy látjátok ti ezt a érdekes?
Hú, hát akkor itt az, hogy mi a barátság, mert hogy igen, Jézus azt mondta, hogy mindenki a fele barátom, és hogy nyilván, ha ő a barátom, ez természetes, meg nem ha ő a barátom, hanem igenis ő a barátom, tehát mindenki a fele barátom. De a barátságomat megtagadni másoktól, és attól függ, kinek mi a barátság, vagy mi hangsúlyos egy barátságban. Az, hogy az ellenségemnek is segítsek, ha baj van, vagy bármi, tényleg ott legyek. Tehát az, hogy ott legyek, mint ember az embereknek. Legyek az az ember, aki Jézus szeretete átsugárzik a számukra. Ezt meg tudom tenni. Azt, hogy ezt milyen formában, az nyilván a Jóisten dönti el, hogy mire hív, és mi az, amiben éppen segítségemet kérik. Én azt gondolom.
Azt nehéz szerintem sok embernek, hogy meghallja azt, hogy ő lehet egy eszköz. De azt a hívást, hogy ő lehet ennek, amit Krisztus is elmondott, ennek a szeretetnek a közvetítője.
De mégis itt a szöveg szerint mindannyian azok vagyunk, akik igent mondtunk Jézusnak.
Hát de nem mindenki hiszi ezt el, nem? Hívá. Tehát, hogy meg nem mindenki akar az lenni. Tehát, amit te mondtál, az előítéletek, a rengeteg gőg, ami az emberben van, szerintem ez mind meggátolja.
Szerintem nagyon sok feladat és munka az, hogy valaki ezt leküzdje ezeket a nehézségeket, és eljusson addig, hogy hogy ő valóban megfelelő eszköz legyen már számára.
De le lehet-e küzdeni ezeket a nehézségeket?
Törekedni kell rá.
Hát de nem, szerintem nem mindenki látja, hogy le kell küzdenie, mert pontosan a sátán szerintem nagyon sokszor elvakít, nagyon sok, és keresztényt is, tehát annyira meg tud téveszteni, hogy jaj, én jól csinálom, a gők, nincs semmi bűnöm. Hát te magad mondtad, hogy nagyon sokan, ugye, meg nagyon sok atyától hallom, hogy a gyóntatószékben hányan mondják, hogy nincsen bűnük. Mert igazából azt gondolják, hogy kereszt, hát nem, és kijön a templomból, és nem veszi észre. Egyszerűen a lelkiismeret el van altatva. A lelki szemeikkel nem lát sok ember, azt gondolom. És nyilván mi is azért látunk, mert az Isten kegyelme velünk van, meg mert imádkozunk. Tehát én azt gondolom, tehát nem az, hogy most mi mekkora emberek vagyunk, és azért látunk bármit is, nem, hanem a kegyelemből, az Isten kegyelméből, tehát ezért. Meg az, hogy nyitottak van, nyitottság, hogy befogadjuk, hogy ő a mi urunk, és ez szerintem meg a barátunk, és ez lényeges, nem?
Ez ugye el is hangzott a szövegben, hogy csak annyira tudja adni az Isten az ő kegyelmét, amennyiben én erre nyitottá válok, és talán nagyon sok embernél itt van ez az akadály, itt van ez a lepel, hogy Izajás próféta fogalmaz a végső idők, hogy az Úr majd leveszi a leplet az ember szeméről, tehát talán itt van ez a lepel, hogy mi talán sokszor megszabjuk, hogy mennyire akarunk nyitottak lenni, és ez egy óriási akadály itt a hívő embereknél is, hogy nem mindenre akarunk nyitottak lenni. Tehát, hogy úgy egy kicsit ilyen svédasztalos módon válogatunk, hogy bizonyos dolgok tetszenek Jézus tanításából, a Biblia üzenetéből, bizonyos dolgokat pedig nem fogadok el, mert nem tetszik. És bizonyos dolgokra nyitott vagyok, főleg akkor, hogyha az Isten adni akar valamit, azokra mindig nyitottak vagyunk, hogyha mi kapunk valamit, hogyha az Isten nekünk ad valamit, de amikor nekünk kell adni, amikor nekünk kell cselekedni, nagyon sokszor ezeket nem akarnánk meghallani, hogy bizony itt nem csak az Istennek feladata az, hogy adjon, hanem hogyha én az Istent megismerem és megszeretem, akkor onnantól kezdve nekem kötelességemmé válik az, hogy olyan legyek, mint az Isten, hogy tudjak szeretni, tudjak adni, tudjak áldozatot hozni, mert ugye itt, amikor a bűnről, vagy bűnösökről beszélünk, vagy az emberképről, ugye, hogy hogyan tekintek, hogyan ítélek, hogyan nyilatkozok a másik emberről, itt azt látjuk, hogy a világban ugye gyakorlatilag ítélet van. Tehát azonnal mondom a véleményem, mondom az ítéletem, kiharcolom a büntetést, meg akarok mindenkit büntetni, fel akarok lázadni, és hát ugye a megváltás kapcsán is, ugye amikor a messiás várás, ugye, és amikor Jézus nem fogadják el, hát pont ez a probléma, hogy sokszor el is hangzik, hogy olyan megváltót képzeltek el, aki majd harcol, aki felszabadít, aki ilyen szabadságharcos, és politikai harcos, és mindenféle harcos, és Jézus pedig a szeretet törvényével is azt mondják, hogy ez nem lehet a megváltó, aki a szeretet törvényével jön. Mert nem ilyet akarunk. Tehát lehet, hogy még el is hitték volna, de eldöntötték, hogy ők nem ilyen megváltót akarnak, hanem egy harcos megváltót. És Jézus pedig nem eltapossa a bűnösöket, feláldozza a bűnösöket, eltiporja, hanem ő maga hoz áldozatot a bűnösökért. Tehát gondoljunk a keresztre, amikor Jézus azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Nem elítéri a bűnösöket, hanem feláldozza magát értük. Tehát áldozatot hoz a bűnösökért. És itt ezt a keresztény mentalitásnak nagyon meg kell tanulnia, és az egyáltalán az emberi mentalitásnak, hogyha valami történik, valami bűn, valami hiba, akkor nem elítélni, hanem áldozatot kell hozni azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. Tehát nagyon sokszor azonnal ítélnénk és büntetnénk, de nagyon sokszor nem ez vezet célra, hanem az, hogy áldozatot hozok. És akkor ide térjünk vissza most a lényeghez, ugye a eredeti témánkhoz, hogyan befolyásolja mindezek alapján az Isten képünk, az ember képünket. Tehát mindaz alapján, amiről beszéltünk itt a három műsorban, talán ez egy jó lezárása lesz ennek a témának, hogy hogyan befolyásolja mindezek alapján, miért jó a helyes Isten kép ahhoz, hogy az ember képünk is helyes legyen. Hogyan van ez kapcsolatban? Így levonva a konklúziót.
Te mondtad az egyik szentmisében egy prédikációban, hogy a béke az velünk kezdődik, tehát bennünk kezdődik. És azt gondolom, hogy a békét az csak Isten tudja nekünk megadni, az ő békéjét, és hogyha ez megvan, tehát ugye ez is csak is az imádság, tehát ha keresem a kapcsolatot Istennel, akkor a többiekkel is normális lesz, tehát a többi emberrel is normális lesz a kapcsolatom. Tehát megkapom az ő békéjét, akkor a békesség kiárad belőlem, az ő békessége a többi emberre, és ezáltal a kapcsolataim is. Tehát ahol tartok Istennel, ott tartok az emberekkel is.
Szerintem egyébként ez az egyik legnehezebb feladat, főleg, hogyha valaki nem olyan környezetben van, amiről beszéltünk ugye már az elmúlt adások során is, és ezért kell nagyon-nagyon erősnek és minél többet aktív, úgymond aktív imádkozónak lenni, vagy és esetleg segítséget kérni. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy ne féljünk segítséget kérni, akiről tudjuk, hogy, vagy úgy gondoljuk legalábbis, hogy ő megfelelő istenképpel rendelkezik, vagy ő egy példakép lehet a mi számunkra, hogy ő is imádkozzon értünk, hogy minél inkább kialakuljon a megfelelő istenkép.
Avilai Szent Teréz írja az egyik művében a tökéletes szeretetről, azt mondja, hogy akkor tudunk ebben a világban helyesen élni, akkor lesz helyes az emberképünk, ha ismerjük az Istent, és tudatában vagyunk annak, hogy e világ mellett van egy másik világ is, ahová tartunk, amerre tartunk. És hogyha megvan bennünk ez a világos látás, hogy nem csak az e világ van, hanem egy másik is, akkor kialakul bennünk a teremtmény és a teremtő tiszta képe. Hogy a teremtő Isten jónak teremtett minket, és hogy nekünk teremtményeknek nem az a célunk, hogy egymást gyűrjük, hanem az a célunk, hogy együtt eljussunk a teremtőhöz. Tehát, ahogy Kriszta is mondta, ahol tartunk az Istennel, ott tartunk az emberekkel, és az emberi kapcsolatainkat is érdemes megvizsgálni, hogy milyen képünk van az emberekről, mennyire vagyok rendben, mennyire él bennem az irgalmas és szerető Isten képe. Mert hogyha az Isten irgalmas és szerető képe él bennem, akkor én is irgalmas és szeretetteljes vagyok. Ha a türelmes Isten képe él bennem, akkor magammal és az embertársaimmal én is türelmes vagyok. Mert az Isten végtelenül türelmes. Látjuk, hogy a világgal, a történelemben és az emberrel mennyire türelmes volt az Isten. Egészen a végsőkig elmegy, és még akkor is türelmes. És hányszor visszaír az ember az Istennek a türelmével. Ezért jó, hogyha helyes istenképünk van, és ez a helyes istenkép határozza meg az emberekkel való kapcsolatunkat is. Hát adja meg nekünk az Úr, hogy mindannyian megismerjük az Istent, helyesen ismerjük meg az Istent, és az a kép, amit róla kapunk a Szentlélektől, ez a kép, ez mélyen belénk ivódjon, és ez a kép aztán kifelé az emberek felé is megnyilvánuljon. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klisz Báta összeállításának elején dr. Utri Attila a közelmúltban megjelent Ragozinka, Legenda és Valóság című könyvéről beszélgetünk a szerzővel. Ezt követően a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri Filharmónia bérletének soron következő februári koncertjeit ismertetjük. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház új bemutatójáról, a Lököttek című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. Rövid ajánlunkban dr. Utri Attila ortodox keresztény író beszél.
Hát kinek ajánlom? Hát először is azoknak ajánlom, akik hisznek a Szent Háromságban. Ez mindenképpen ahhoz egy igen nehéz út vezet a megtéréshez. Sok nélkülözés, de egy állandó belső öröm az, ami kíséri az otunkat, végülis az üdvösség. Azért van a föld életünk, fölkészülünk a halálra, a halál utáni életre, az örök életre.
Egy órakor regionális hír összefoglalónkat és a korásti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Három órakor kezdődő egyháztörténelmi sorozatunkban Szent II. János Pál pápa életéről, pápaságának kezdeti éveiről, Buda Péter teológiai tanárral beszélgetünk. Most ajánlunkat hallják.
Az ő születése, ugye 1920, az Lengyelország történetében egy eléggé viharos időszak. Bele kell gondolni, hogy az első világháború előtt nem létezett Lengyelország, és pontosan a második világháborús békekötések hozzák létre újra Lengyelországot, amelyet újra kell egyesíteni a korábban poroszok, osztrákok, illetve oroszok által megszállt területekből, és közben azért az nagyon komoly feszültségeket is okozott Lengyelországban. Tehát, hogy három évszázadokon, több mint 100 éven keresztül másképpen fejlődő országrészt összekovácsolni, ráadásul ott van a nagy keleti szomszéd, a Szovjet-Oroszország.
4 órakor zenei összeállítással jelentkezünk. Műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Népek családjai, ismerjétek el az Úr hatalmát, a dicsőséget és tiszteletet adjátok meg neki mindenkor. Szent nevének dicséretet mondjatok, buzgó imával az Urat áldjátok, ünneplő köntösben imádjátok az Istent. Olvasom a 95. Zsoltárban. Hitves társam, elkényeztetett bálványom-e, vagy szeszélyeimnek tárgya, vagy Isten szeretete jelenlétének megtestesítője, aki joggal vár el tőlem teljes odaadást? Ennek a hitbeli látásnak alapján mi a véleményem a házassági hűtlenségről, a különélésről, a vállásról? Törekszem-e arra, hogy rosszra hajló akaratomat a keresztény lelkiismeret követelményeinek megfelelően neveljem, és mindent hitves társammal egyetértésben tegyek? Vajon tekintettel vagyok-e az ő gondolkodásának és magatartásának fejlődésére? Ó Krisztus, aki megjelentél az idő közepén, hogy fényt hozzál az embereknek, hogy felfedd természetüket, hogy testedben diadalmaskodj bűneik fölött, hogy egyesítsd a két meghasonlott részt, hogy lehetővé tedd az ember számára a legnagyobb békét, miután alávetette testét a léleknek és lelkét az Istennek. Ó Krisztus, igazság tanítója, azé az igazságé, mely megszabadít bennünket. Íme a világnak szüksége van rád ma inkább, mint valaha. Íme az emberi törekvések ellent mondanak. Íme az emberek azáltal, hogy szabadabbak, egyre szolidárisabbak akarnak lenni. Egyedül te, Isten ember, tudsz megfelelni kívánságuknak, válaszolni hívásukra, betölteni ürességüket. Anélkül, hogy lefékeznéd lendületüket, anélkül, hogy elfolytanád az életet. Csak te tudod őket legbelsejükben megtisztítani, ellentmondásaikat feloldani, szelíden, behatóan és hatásosan irányítani a jó felé, segíteni előrehaladásukat kibontakozásukban, hogy elérjék Istent. Általad, benned, bensőségesebb életet élve a te világosságodban, éhesen az igazságra, szeretve a szegénységet, eltelve irgalommal és szelídséggel, megbánva vétkeiket, felszabadulva a testi vágy rabságából, így lesznek békések és békítőek.
A fényes nap immár elnyugodott, a sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el